Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Na, hát akkor vágjunk bele ebbe a témába. Ez volt az ötödik legnépszerűbb téma, amit januárban bejelöltetek azon a kis visszajelző papíron, hogy miről szeretnétek hallani. És hát azért ez egy elég fontos téma. Mindenkit érint ez a téma, még a fiatalokat is. Azt gondoljátok, hogy hát ti még nem dolgoztok, fiatalok, de majd egy nap fogtok. És már most is végeztek valamilyen munkát egyébként, vagy házi munkát, vagy egy nyári munkát, diák munkát. Lehet, hogy most néhányan be fogtok vállalni nyára is munkát. De a lényeg az, hogy mindannyiunkat érint ez a téma, vagy érinteni fog. 150 ezer órát dolgozunk az életünk alatt, és töltünk munkával. Az életünk 40%-át munkával töltjük. Szóval a munka meghatározza az életünket. A munka kifejez bennünket, azonosít bennünket. És a mai nap arról szeretnék beszélni, hogy mi Isten akarata a munkával kapcsolatban. Az életünkben. Mi Isten akarata? Mit mond a Biblia a munkáról? Mit tegyünk akkor, hogyha mondjuk elvesztjük a munkánkat, és, vagy munkát keresünk? Hogyan kaphatunk előléptetést a munkahelyünkön? Melyik a számunkra megfelelő munka, ami hozzánk illik? Mit kezdjünk az életünkkel? Mit tegyünk akkor, hogyha mondjuk kifunk egy rossz főnököt, állandóan konfliktusba kerülünk a munkahelyünkön? Hogyan kezdjünk el egy új vállalkozást? A Bibliában nagyon érdekes, de ezekre megvan a válasz. A Biblia beszél a munkáról, és ezekre a kérdésekre megadja a választ. A mai nap viszont kimondottan arról szeretnék beszélni, hogy mi Isten célja a munkával. Az alapokhoz megyünk vissza. Mi Isten célja a munkával az életünkbe. A Prédikátor 3.9 azt mondja, amit Isten tesz, az örökre megmarad. Mi haszna van az embernek abból, hogy keményen dolgozik és töri magát? Sokan azt gondolják, hogy a munka egy átok. A bűnbeesés után Isten ezzel büntette az első emberpárt, hogy dolgoznunk kell. De az az igazság, hogy már a bűnbeesés előtt is Isten adott munkát és feladatot Ádámnak és Évának. Milyen feladatokat adott, milyen munkát adott? 1 Mózes 2.15-ben olvasunk erről. Az örökkévaló Isten tehát az Éden kertjében helyezte el Ádámot, hogy ő művelje meg a kertet, és viselje annak gondját. Alá is húztam ebbe az igébe, hogy művelje meg a kertet, és viselje annak gondját. Tehát Isten már a bűnbeesés előtt adott Ádámnak és Évának feladatot, egy felelősséget, egy munkát, nyírja a füvet, a sövényt metsze meg etesse meg a majmokat, az elefántot. Nem tudom, fogalmam sincs, hogy mi volt konkrétan ez a feladat. De a Biblia azt mondja, hogy már adott egy munkát, egy feladatot az embernek. Szóval a bűn következménye nem a munka. Ez egy helytelen gondolkozás. A bűn következménye egyedül az, hogy a munka nehezebb, kiábrándítóbb. De Isten is dolgozik. Isten is munkálkodik állandóan. Isten most is dolgozik. Lehet, hogy nem látjuk, de a háttérben ő munkálkodik és dolgozik. Isten egy aktív Isten. Nem ott fenn ül a mennyben és lógatja a lábát, és jacuzziban issza a koktélt, hanem ő munkálkodik. Ő dolgozik. És erről beszél a János 5.17. János ezt mondta nekik, mindaddig, amíg atyám dolgozik, én is dolgozom. És mivel, hogy mi Isten képmására lettünk teremtve, ezért mi is, nekünk is az az elhívásunk, hogy ellássunk egyfajta feladatot. Feladatokat bíz ránk Isten. És lehet, hogy ez most nem fog tetszeni, amit most mondok, de a mennyben is dolgozni fogunk. Nem á! Ezért dolgozok egész életemben, hogy még a mennyben is dolgozzak. Tudom, hogy ez van a fejetekben, de figyeljetek. Azt írja a Biblia, hogy felelősségek lesznek ránk bízva. Oké, nem egy hárfát fog spengetni egy felhőcskén, és lógatod a lábadat le. Tehát nem ilyen lesz a mennyország. Azt mondja a Biblia, hogy lesznek feladataink. Viszont az a munka, amit ott fogunk végezni, egy jó munka lesz, ami be fog minket tölteni, ami elégedettséggel fog feltölteni bennünket. Lesz értelme, lesz célja. Szóval a mai nap arról fogunk beszélni, hogy mi a célja a munkának. A Biblia beszél 6 célról, 6 motivációs szint gyakorlatilag. Isten miért akarja, hogy dolgozzunk? Mert a Biblia beszél erről. Oké, szóval végig fogunk menni ezen a 6 ponton, remélem bele fogok férni az időmbe. Első pont. A szükségszerűség. Hogy el tudjam látni magamat és a családomat. Ez az elsődleges, az első szint, az első motivációs szint, ez a legalapabb, úgymond, a munkában, hogy miért kell, hogy dolgozunk, miért dolgozunk, mi a célja Istennek az életünkben a munkával. Azért, mert vannak szükségeink, és ezeket a szükségeket be kell tölteni. Igaz? A túlélés. Ugye ezért dolgozunk. Azért dolgozunk, hogy életben maradjunk. Ha nem dolgozol, nem lesz pénzed, nem tudsz enni. Tehát ez a legalapabb szint. A példabeszédek 12-11 azt mondja, aki gondosan műveli a földjét, jól lakik a termésével, aki viszont elpocsékolja idejét, az ostoba. Isten akarata az, hogy ne szoruljunk rá másokra, hanem ellássuk önmagunkat. Ez fontos. Nem a szüleid felelősséges feladata az, egy bizonyos kor fölött, hogy téged ellássanak. Hogy téged pénzeljenek, hogy téged etessenek. Azt ír a Biblia, hogy ne szoruljunk rá senkire. Ez nem a kormány felelőssége. Nagyon sokan segélyekből élnek, és azt gondolják, hogy ez a normális. Nem. Oké? A Biblia egyértelműen elmondja az 1 Tesszalonikusok 4:11-12-ben. Becsületbeli dolognak tartsátok, hogy csendesen és békességben éljetek. Mindenki gondosan végezze a maga munkáját, és saját kezével keresse meg a kenyerét. Ezt már korábban parancsoltuk nektek, viselkedjetek tisztességesen a hitetlenekkel szemben, és ne szoruljatok rá senkire. Oké? Okay? Szóval aláhúztam ezt a pár mondatot, mert fontos ezt tisztáznunk, fontos ezt megértenünk. A Biblia egyértelműen elmondja, de nem csak azt mondja, hogy egy felelősség, hogy saját magunkat fent tudjuk tartani, hanem a Biblia azt mondja, hogy gondoskodnunk kell a családunkról is. Amen? Szóval nem csak az a feladatunk, hogy saját magunkat tartsuk fenn, hanem a családunkat. 1 Timóteus 5:8. Ha egy hívő mégsem gondoskodik a rokonairól, különösen pedig a saját családjáról, akkor valójában megtagadta a hitet, és rosszabb még a hitetlennél is. Szóval a Biblia azt mondja, hogy ez egy szellemi felelősség, hogy gondoskodjunk magunkról, és gondoskodjunk a családunkról. Szóval ez nem kérdés. Sokan ebben nem hisznek. Vannak komolyan olyan emberek, akik azt gondolják, hogy a munka az egy opció az életben, hogy ha van kedvem, dolgozok, ha nincs, akkor nem dolgozok. Tehát, hogy ha van kedvem, felkelek reggel, ha nem, akkor nem. De a Biblia azt mondja, hogy ez egy szellemi felelősség, és ezt kell, hogy megértsük. És itt most nem arról beszélek, hogyha valaki beteg, rokkant, és nem tudja ellátni a munkáját, hanem itt egészséges emberekről beszélek. 2 Tesszalonika 3:10 azt mondja, ezért is parancsoltuk nektek, amikor nálatok voltunk, aki nem akar dolgozni, ne is egyen. Szóval Istennek a célja az, hogy ne szoruljunk rá másokra, hogy fenntartsuk önmagunkat és másokat is, a családunkat, illetve az a célja munkával, hogy hozzájáruljunk a világhoz. Hozzájárulj valamivel a világhoz. Ha nem kezdesz semmit az életeddel, akkor Isten miért hagyna életben? Isten nem azért teremtett meg, hogy ne csinálj semmi hasznosat, hogy egy önző életet élj. Isten azt szeretné, hogyha hasznosak lennénk a világ számára, a többi ember számára is. Példabeszédek 13:4 azt mondja, a lusta pedig sóvárog valami után, de hiába, a szorgalmas pedig bőségesen megkapja, amit kíván. És itt aláhúztam ezt a szót, hogy bőségesen. Hadd mondjak el még egy dolgot, egy érdekes dolgot. Isten nincs ellene a bőségnek. Oké? Okay. Isten nem ellenzi a bőséget. Isten ellene van az önzőségnek, a kapzsiságnak, az önközpontuságnak, de nincs ellenére a jólétnek. És ezt azért mondom, mert ez egy helytelen gondolkozásmód, amit észrevettem itt Magyarországon. Hogy ha valaki gazdag, az biztos, hogy csalással szerezte meg a vagyonát. Ez van benne a magyarok mentalitása. Gazdag egyenlő korrupt. Hadd mondjam el, hogy ez nem igaz. Persze vannak ilyen emberek, és vannak szegények is, akik ugyanúgy korruptak, és ugyanúgy csalással szerzik meg a pénzüket. Viszont vannak olyan emberek, vannak olyan gazdag emberek, akik nem csalással szedték össze a vagyonokat, és a Biblia beszél erről, és hogy elmegyünk egy másik országban, mondjuk Amerikában, az teljesen normális az emberekben. Az emberek nem lehúzzák a másikat, és irigykednek a másikra, hogyha nekik jól megy a dolguk, hanem őket is inspirálja ez a dolog, hogy ők is bővölködjenek, és egy bőséges életük legyen. Oké, ez a kommunizmus miatt van. Ez ennek a maradványa, mert abban az időben nagyon sok korrupció volt. És nyilván ma is van, de ki kell, hogy szedjük a fejünkből azt a gondolkozásmódot, hogy a gazdagság egyenlő korrupció. Nem. Nem minden esetben. A Bibliában is nagyon sok ember, istenfélő ember gazdag volt. Jób gazdag volt. Ábrahám eszméletlen gazdag volt. Dávid gazdag volt. Mózes gazdag volt. Lídia egy gazdag nő volt. És Jézus példaként említ egy üzletembert, aki a tehetségét arra használta fel, hogy profitot termeljen. A profit nem egy negatív szó, oké? A profit az egy pozitív dolog. Isten azt akarja, hogy az életed profitáljon. Isten azt akarja, hogy ez a munkád, a vállalkozásod profitáljon, hogy profitot hozzon az életed. Ott van a Bibliában a Jézus beszél ugye a talentumos példában, amikor egy gazdag ember rábízza a vagyonát a szolgáira. És ugye az a szolga, amely profitot hozott neki, megdicsérte. Az a szolga, amelyik nem hozott neki profitot, elmarasztalta. Szóval a Biblia beszél erről, tele van szellemi alapelvekkel, hogyan legyél sikeres a vállalkozásodban, hogyan legyél sikeres a munkádban. És a házasságban is ez egy fontos dolog. Azt ugye, hogy nekünk... Ugye ez az első pontunk, hogy el tudjuk látni magunkat és a családunkat. Ez ugyanolyan fontos, mindkét félre vonatkozik egy házasságban, hogy el tudja látni magát és a családját. Ez nem csak a férj felelőssége. Oké, ezt is vegyük ki a fejünkből, hogy a férfinek kell dolgozni, és akkor, hogy anyagilag hozzájáruljon a családhoz. A Biblia beszél a derékasszonyról. A derékasszony azt mondja a Biblia, hogy keményen dolgozik, hogy nem lazsál, hogy nem lusta. Én annyira büszke vagyok a feleségemre. Ő egy olyan ember, aki, ha én meghalnék, vagy eltűnnék az életéből, fent tudnám magát tartani. Nem izgulok azon, hogyha mi lesz velem holnap. Tehát, hogy ez egy olyan dolog, és nyilván, hogyha te egy olyan hölgy vagy, olyan feleség vagy, aki kisgyereket nevelsz otthon. Ez a munkád most. Ez a munkahelyed. És ez is egy nehéz munka, egy 0-24-es munka. Amen. Isten most ezt a munkát adta neked, hogy ezt végezd, ezt a munkát, és hogy ott legyél, és benne legyél, és erőt ad ehhez a dologhoz. Amen? Ez most a munkahelyed. Szóval az első dolog ugye a szükségszerűség. Azért dolgozunk, hogy el tudjuk látni magunkat és a családunkat. A második viszont már egy kicsit mélyebb. Egy fokkal nagyobb motivációt ad nekünk, igaz? Tehát, hogy csak azért dolgozunk, hogy életben maradjunk, az nem túl sok motivációt ad, őszintén. De a második szint az már egy kicsit nagyobb motivációt ad nekünk, ez az identitás. Hogy használjuk a talentumainkat. Hogy használjam a talentumomat. Isten azért akarja, hogy dolgozunk, és az a célja és terve az életünkkel, a munkával az életünkben, hogy használjuk a tehetségünket, használjuk az ajándékainkat, amiket ő adott nekünk. Mindenkinek más és más talentumokat adott Isten. És figyeljetek, elvárja, hogy használd. Isten nem azért adta a talentumaidat, hogy elrejtsd. Isten nem azért adta a tehetségedet, hogy ne kezdj vele valamit. Isten elvárja, hogyha valamit ad neked, azt te használd. És kamatoztasd. Isten öt különböző féleképpen teremtett, vagy öt különböző dolgot adott nekünk, és öt területen minden ember különböző. Ilyenek a szellemi ajándékok, mindenki más szellemi ajándékot kapott Istentől, ilyenek a képességeink, mindenkinek más képességei vannak, ilyen az érdeklődésünk. Magyarul ez azt jelenti, hogy ami felé érdeklődünk, ami érdekel bennünket, amiben benne van a szívünk. A személyiség a negyedik, és az ötödik a tapasztalatok. És Isten nem akarja azt, hogy elrejtsd ezeket, és ne használd. A munka egy lehetőség, hogy használd az ajándékaidat, hogy megmutasd a kreativitásodat, hogy képes legyél létrehozni valamit, felépíteni valamit, hogy változást hozz a világba, hogy visszaadj valamit abból, amit Isten adott neked. A munka a legjobb az a munka a legjobb számodra, amin keresztül a legjobban megmutatkozik a talentumod. ezt még egyszer elmondom, az a munka a legmegfelelőbb számodra, amelyen keresztül a legjobban megmutatkozik a talentumod és a talentumaid, a tehetséged. Szóval, ami leginkább felfedi a talentumaidat, ahol leginkább tudod használni a benned lévő talentumokat. Miért ad Isten mindenkinek más és más talentumokat, ajándékukat? Azért, hogy minden el legyen végezve ezen a földön. Azért, hogy minden el legyen végezve. Ha mindenki ugyanazt szeretné csinálni, mindenki ugyanazt akarná, ugyanolyan munkahelyet akarna, akkor nem lennének betöltve a szükségek. Például mindenki buszsofőre akarna lenni, de senki nem akarna egy házat felépíteni. Mi történne? Egy buszokban élnénk? Vagy mi? Tehát, hogy értitek? Nekem van egy ismerősöm, egy keresztény srác, akinek a felesége boncnok. És figyeljetek, imádja csinálni a munkáját. És így azt mondom, tudjátok, mit mondtam magamban? Hála Istennek, hogy vannak ilyen emberek, akik ezt szeretik csinálni. Mert különben nem lenne elvégezve ez a munka. Amen? Ez egy nagyon szélsőség, de valakinek ezt is meg kell csinálni. Isten mindenkinek más és más ajándékokat adott, pontosan azért, hogy el tudjuk végezni ezeket a dolgokat. Van, aki a matekban jó. Valaki borzalmas a matekben. Van, aki nagyon jó a szavak használatában, valaki még egy mondatot se tud összerakni. Valaki jó a zenélésben, valakit nem szabad felengedni a színpadra a kezébe egy mikrofonnal. Van, aki jó a kétkezi munkákban, valakinek semmit nem szabad a kezébe adni, mert mindent összetör. Van, aki jó a technikai dolgokban, valakinek egy természetfeletti együttérző szíve van, egy együttérző lelkülete van, tud szolgálni emberek felé, emberekkel foglalkozik, ápolók, pedagógusok. Van, aki rendszerezett, van, aki abszolút nem. Mindenkinek más és más tulajdonságai vannak. Noncsék előző héten költöztek, és tehát ők azok, akik így a rendszerezésnek a mintaképei. Ha szeretnétek egy új rendszert az életetekbe felépíteni, csak szóljatok nekik, és ők kitalálnak új rendszereket. Előző héten költöztettük őket, és minden egyes dobozon volt egy szín. Színnel volt jelölve minden egyes doboz, szóval amikor bementél az új házukba, színes nyilak jelölték, hogy azt a dobozt melyik szobába vidd be, és a szobának melyik sarkába ragd le. Nem viccelek. Szóval vannak, akik egyszerűen jók ebbe, tehetségesek ebbe. Mindannyian mások vagyunk. A lényeg az azért vagyunk mások, mert Isten így teremtett bennünket, hogy minden el legyen végezve. És tudjátok, az az érdekes, hogy amiben azt gondoljuk, hogy mi vagyunk a jók, azt gondoljuk, hogy mindenki más is jó abba. De ez nem így van. Okay? Attól még, hogy te valamiben nagyon jó vagy, ez nem azt jelenti, hogy a másik is jó ebben a dologban. De fontos, hogy különböző dolgokban legyünk jók, hogy minden el legyen végezve. Szóval fordulj oda a melletted ülőhöz, és mondd neki azt, köszönöm, hogy nem vagy ugyanolyan, mint én. Tessék, hallgatóbb házastársak. Hadd halljam, Kriszti. Addig nem megyünk tovább. Ketyeg az idő. Szuper. Akkor már mehetünk tovább. Szóval, honnan tudod, hogy a megfelelő munkát végzed? Onnan tudod, hogy a megfelelő munkát végzed, hogy sikeres vagy benne, magyarul gyümölcsöző, és elégedettséggel tölt el. Sikerélményed van benne, hogy jól érzed magadat benne. Fontosabb, hogy egy olyan munkát végez, amiben jelentőségteljesnek érzed magadat, mint hogy mennyit keresel vele. Okay? Ne ez alapján hozd meg a döntést. Lehet, hogy ezzel egy picit lejjebb kell adnod az életviteleden, lehet, hogy kisebb lakásba kell, hogy költöz, lehet, hogy rosszabb, olcsóbb autóval fogsz járni, de Isten az életed végén nem azt fogja megkérdezni, hogy mennyit kerestél, hanem használtad-e a talentumaidat. Használtad-e az ajándékaidat, amikor pályaválasztás előtt álltok, fiatalok. Ne ez alapján döntsétek el, hogy milyen pályára mentek, hogy melyikkel tudtok jól keresni, és melyikkel nem. Amikor én fiatal voltam, nem úgy választottam a zenei pályát, hogy hú, milyen jól lehet ezzel keresni. Hú, ez a pedagógus munka, ez brutál jó, annyi pénzt fog hozni. Ez nem tudok mit csinálni a pénzemmel. zenész, hát ne hülyéskedjetek, zenész, hát dugik keresik magukat a zenetanárok. Nem, nem, abszolút nem. Ebben voltam jó, ebben voltam tehetséges. Amikor ott volt a lehetőség, hogy pásztorként elkezdjek itt dolgozni a gyülekezetben, nem azt néztem, hogy mennyit fogok ezzel keresni. Még kevesebbet, mint a zenetanári fizetése. Nem ez volt, hanem miben vagyok jó. Mi Isten akarata? Miben tudom használni az ajándékaimat, a talentumaimat? Mi a következő lépés számomra? Amen. Szóval, figyeljetek, minden pályával lehet jól keresni. Az a titok, hogy legyél a legjobb, és nyújts valami olyat, amit mások nem. Ha szeretnél jól keresni azon a területen, vagy szeretnél sikeres lenni, minden pályán lehet sikeres. Bármilyen pályát választasz. Csak legyél le te a legjobb, és nyújts valami olyan pluszt, amit mások nem. 1 Péter 4.10. Mindegyikőtök kapott valamilyen szellemi ajándékot Istentől, ezzel az ajándékkal szolgáljátok egymást, mint hűséges szolgák, akik Isten sokféle kegyelmével jól gazdálkodnak. Példabeszélek 12.27 azt mondja, A lusta élet egy üres élet. Nagyon érdekes, miért akarok erről picit beszélni? Azért, mert a mai világban nagyon nagy a depressziónak a mértéke. És tudjátok, kiknek a körében a legmagasabb a depresszió? A fiatalok és a fiatal felnőttek. Azok a fiatalok, akik kijönnek az élet, tehát kijönnek az iskolából, nem találnak magunknak munkát, és túl sok a szabad idejük. A depresszió, ezt megállapították, hogy egyszer nem tudnak magukkal mit kezdeni, és mivel, hogy nincs, ne értsétek félre, a szabadidő egy jó dolog. De amikor az egész életed erről szól, hogy nem csinálsz semmit, ez nem jó. Miért? Mert nem érzed, hogy jelentőség teljesen hozzá tudnál járulni a világhoz. És ez depresszióhoz vezet. És ezt csak azért mondom, hogyha depressziós vagy, tedd fel a kérdést, hogy dolgozol? Mert ha nem, akkor ez a megoldás. Ez a megoldás az életedben, hogy kezdj el valamit kezdeni az életeddel, és azt fogod észrevenni, hogy hirtelen ki fogsz ebből jönni. Az emberek boldogabbak, amikor használják az ajándékaikat, náluk valami nagyobb cél érdekében. Amen. Szóval ez a második, hogy a talentumaidat kibontja és használja a munka. A harmadik szint, a harmadik motivációs szint, az egy még mélyebb szint. Az érettség. Hogy fejlődjön a jellemem. A munka célja az életembe az, hogy fejlődjek és növekedjek a jellememben. Hogy éretté váljak. Isten sokkal jobban érdekli az, hogy kivé fogsz válni, mint hogy mit csinálsz. Isten jobban érdekli a jellemed, mint a karriered. Oké? Más szavakkal, ne érezd rosszul magadat amiatt, hogyha mondjuk a Mekiben dolgozol. Mert ez a munkahely csupán egy eszköz, amit Isten arra használ, hogy fejlessze a jellemedet. Hogy leteszteljen. Ez olyan, mint egy tesztpálya. A munkahelyünk egy tesztpálya, egy rutinpálya. Tudjátok, akik vezettek, vagy tanultatok vezetni autót, mielőtt kivinne a forgalomba, legalábbis az én időmben úgy volt, mielőtt kivittek volna a forgalomba, először elvitt az oktató a rutinpályára. Miért? Azért, hogy letesztelje, hogy kiengedhet-e a forgalomba. És nem fogok-e valami balesetet okozni. Szóval letesztelte. A munkahely ugyanilyen az életünkbe. A főnököd az őrületbe kerget? Sokan így, igen. Isten fel tud használni az életedbe egy olyan munkahelyet, ahol nem érzed jól magadat, hogy fejlessz a jellemedet és növeljen téged. Ha szeretnétek részleteket erről megtudni, keressétek meg a Zsanit. Neki volt egy nagyon kemény 4-5 éve egy olyan munkahelyen, ahol egy nagyon nehéz főnöke volt, nagyon borzalmas, nehéz volt emberileg, viszont rengeteget növekedett, rengeteget fejlődött ez idő alatt. Isten fel tudja ezt használni az életedbe. Nagyon sokszor, Isten ezt úgy képzeli, hogy Isten elültet egy magot a szívedben. Egy potenciált, egy magot a szívedben. Viszont a munkahely az, ahol Isten elkezdi trágyázni ezt a magot, úgymond. Szó szerint, igen, lehet, hogy bűzlik néha, de az a trágya ki fogja kelteni azt a magot egy nap. Szóval nagyon sokszor Isten a munkahelyünket használja, hogy trágyázza ezt a magot, hogy végül ki kell, mert sokkal több van bennünk, mint azt mi el tudnánk képzelni, és Isten próbálja kihozni belőled ezeket. Szóval ez nem csak arról szól, hogy mit végzel el egy munkahelyen, a munkahely nem csak arról szól, hogy mit csinálsz azon a helyen, hanem hogy kivé válsz. Fejlődik a jellemed, növekedsz. Prédikátor 1:3. Mi haszna van a nap alatt az embernek abból, ha egész életében töri magát és keményen dolgozik? Jó kérdés, igaz? A választ tudjátok mi? Az az értelme ennek, hogy a jellemünk fejlődjön. Erre a kérdésre ez a válasz. Ezért, hogy a jellemünk fejlődjön. Az élet egy felkészülés az örökké valóságra. A jellemedet fogod magaddal vinni a mennyországba. Ez az egyetlen egy dolog, amit magaddal fogsz vinni. A jellemed, a karaktered. Nem a pénzedet, nem az autódat, nem a házadat, nem a karrieredet, nem a szolgálatodat. Ezeket nem fogod magaddal vinni a mennybe. Egyetlen egy dolgot viszel magaddal. A jellemedet, a karakteredet. És Isten teszteli a hűségedet. Figyel téged, hogy megteszed-e azt, ami helyes. Annak ellenére, hogy nem mindig érzed, hogy az a helyes. Hogy felkelsz reggel, és bemész dolgozni. Amikor nincs kedved, vagy amikor nincs kedved ezt megcsinálni, vagy azt megcsinálni, Isten tesztel, Isten figyel, és ez alapján fog előléptetni. Oké? Szeretnél előléptetést az életedbe? Tedd azt, ami a helyes. Amikor senki nem látja, amikor senki nem tudja, és amikor senki nem vereget hátba, Isten figyel. Isten mindig figyel minket. Amen? És Isten ez alapján tud előléptetni. Figyel rád, és figyelni fog, hogy rád tud-e bízni több dolgot. Az emberek azonnal egy álommunkát szeretnének az életükben. Azonnal, fiatalok, azonnal a legjobb munkát, az álommunkát akarják. De Isten nem így gondolkozik. Isten lépcsőfokokban gondolkozik. Addig nem bíz rád nagy dolgot, amíg nem tesztel le, hogy hűséges vagy a kevésen. Amen. Lukács 16:10-12 azt mondja, aki hűségesen gazdálkodik, a kevéssel arra sokat is rá lehet bízni. De aki hűtlenül kezeli a keveset, az akkor is csalni fog, amikor sokat bíznak rá. Ezért, ha világi vagyonnal és pénzzel nem gazdálkodtok hűségesen, akkor nem fogják rátok bízni az igazi gazdagságot. Ha nem gazdálkodtok hűségesen a mások vagyonával és pénzével, akkor nem fogják rátok bízni az sem, ami pedig a tiétek. Van a Bibliában egy történet Józsefről, egy fiatal ember, akinek volt egy nagy álma, méghozzá az, hogy vezető lesz egy nap, hogy Isten nagy dolgokat fog rábízni. Tudjátok, mi történt az álom után? 40 év börtön. 40 év rabszolga sors. És József számára ez volt a teszt. Ez volt a rutinpálya. Isten ez alatt formálta, Isten ez alatt fejlesztette József jellemét és karakterét. A Zsoltárok 105:19 beszél erről. Mindaddig rabságban tartották, amíg szava beteljesedett. Az örökkévaló szava próbára tette, és megtisztította Józsefet. A Biblia erről beszél. Hadd mondjam el, hogy tehát, hálás vagyok Istennek, hogy sikerült egy nagyon jó karriert felépítenem az életembe. De hadd mondjam el, hogy ez nem így jött egyik pillanatra a másikra. Én zenetanár vagyok, félig meg pásztor, és ezt a nulláról kellett felépíteni a zenetanári, úgymond, karrieremet. Ugye ez is egy olyan, hogy az ember nem úgy történik ez az egész, hogy megörököl 20-30 diákot. A legtöbb esetben nem így történik, de akik fodrászok meg, tudják, hogy nektek is egy vevőkört ki kell építeni, szóval a nulláról kell felépíteni. Ugyanígy van a zeneoktatásban, hogy én 6 diákot kaptam Magyaralmáson. Magyaralmáson szombatonként egyetem mellett bejártam 6 diákért, ahova 2 busz járt, egy busz oda, egy busz vissza, és amikor végeztem a munkámmal, pont nem volt busz, szóval mindig stoppal jöttem haza. Volt, amikor egy traktoros vett fel, és vitt ki a bekötő útig. Esküszöm nektek, nem viccelek. És nem volt bennem az, hogy én nem fogok lacsonyodni erre a szintre, én az ország legjobb zeneművészeti egyetemén végeztem, ne hülyeskedjetek, nekem azonnal a legjobb állást szeretném, a legjobb diákokkal, a legjobb munkahelyen. De Isten nem így gondolta. És ezt jelenti az, hogy az ember hűséges a kicsin. Hűséges voltam a kicsin, és Isten rám bízott többet. És ma 40-50 diákom van, hetente több száz koncertet csináltam, két éves várólistám van, hogy bekerüljön valaki hozzám zenélni, minimum kettő. És ez nem az én érdemem, hanem egyszerűen az, hogy hűségesnek kell lennünk a kicsin. És Isten ránk bíz többet, ránk bíz nagyobbat. És pásztorként ugyanígy, amikor elkezdtük ezt a gyűlit, nem volt egyetlen egy házi csoport sem. Egyel kezdtük. Ma már 7 házi csoportunk van. Hűségesek voltunk a kicsin, Isten többet bíz ránk. Amikor munkát keresel, nem az a legfontosabb kérdés, hogy mennyit fogsz keresni, hanem milyen emberré fogsz válni. Az alapján válasz munkát, amely a jellemfejlődésedet, a jellemfejlődésednek tesz jót, és nem ahol többet keresel. Én ismertem olyan embereket, akik gyorsan, könnyű pénzt akartak keresni, de nem tudtak egyszerűen együtt dolgozni csapatban. És mondtam az illetőnek, hogy figyelj, ez a munka lehet, hogy sok pénzt hoz gyorsan. De neked arra lenne szükséged, hogy megtanulj csapatban dolgozni, megtanulj egy főnök alatt dolgozni, megtanulj felkelni minden reggel, és hűségesnek lenni minden egyes napon, és majd Isten elő fog léptetni. De nem hallgatott rám ez az illető, elkezdett mindegy, hogy milyen munkát csinálni, és ma óriási problémákban van. És óriási problémában van az életem, mert sosem tanulta meg azt, hogy hogyan legyen hű a kicsin. A Máté 25-21 azt mondja, Uram, megdicsérte, jól van, hűséges és derék szolgám. Jól gazdálkodtál ezzel a kevéssel, ezért sokkal többet bízok rád. Gyere és örülj velem együtt. Szóval ne értékeljétek le, főleg fiatalok, a kicsi kezdeteket a munkában. Tudom, hogy az Instagram tele van sztárokkal, meg ez az online világ, hogy azonnal, gyorsan, hirtelen gazdagságról szól, hirtelen megkapjál sok pénzt, kevés befektetéssel, kevés munkával. De Istennek fontosabb a jellemed, mint a karriered. Istennek fontosabb a jellemed, mint az, hogy mennyit fogsz keresni. A negyedik dolog, a negyedik szint a motivációban az a hitelesség. A negyedik szint a hitelesség, hogy bizonyság legyek mások számára. Hogy bizonyság legyek mások számára. Szóval Isten nem csak azért akarja, hogy dolgozzunk, nem csak az a célja munkával az életünkben, hogy betöltsük a szükségeinket, nem csak azért, hogy a talentumunkat tudjuk használni, nem csak azért, hogy a jellemünket formálja és növelje, hanem hogy hitelessé váljunk az emberek szemébe, hogy bizonyság legyünk mások számára. Mit jelent ez? Mit jelent ez, hogy hitelesek leszünk a munkahelyünkön? Figyeljetek, hiába beszélünk Jézusról a munkahelyünkön, hogyha azt látják az emberek, hogy egy silány munkát végzünk, nem fogják akarni azt, ami nekünk van. Ez nem lesz hiteles. A munkáddal tudod hitelesíteni azt, amiről beszélsz. A munkád minőségével tudod hitelesíteni azt, amit át akarsz adni az embereknek. Az üzenetet. Vannak emberek az én életemben, akik úgy tértek meg, hogy látták a munkámat. Látták azt, hogy kiváló munkát végzek, hogy nem adok ki a kezemből silány munkát, legalábbis törekszem erre, akár egy koncerttel kapcsolatban, akár egy produkció, bármilyen dologgal kapcsolatban, és ez is egy bizonyság volt az emberek számára. Azért vagyunk pontosak, azért figyelünk a részletekre, azért végzünk kiváló munkát, mert ezzel is Istent képviseljük. Amen. A munkád minősége sokkal hangosabb, mint a szavaid. A munkád minősége sokkal hangosabb, mint a szavaid. A munkád minősége ki tud nyitni ajtókat, ki tud nyitni lehetőségeket, hogy bizonyságot tud tenni, és Istenre tud az emberek figyelmét irányítani. És amikor az emberek látják azt, hogy jé, wow, micsoda fantasztikus munkát végzel, akkor ott a lehetőség, egy nyitott ajtó, hogy beszélj Jézusról. Hogy Isten irány felé irányítsd az emberek figyelmét. Hogy nem azt mondod, hogy hát igen, köszi, tök jó vagyok, mi? Hanem azt mondod, hogy ez Isten. Ez Isten. Isten tett engem ilyenni. Istent képviselem ezzel. Azért végzek ilyen munkát, kiváló munkát, mert Istent képviselem a munkahelyemen is. És ez egy tök jó lehetőség, hogy megosszuk az evangéliumot, hogy Istenre mutassunk. Az 1 Tesszalonika 4:11-12. Ezt az igét már korábban felolvastuk. Itt a 12. verset nézzük csak meg, a második felét. Viselkedjetek tisztességesen a hitetlenekkel szemben. ez az ige pontosan erről szól. Viselkedjetek tisztességesen a hitetlenek szemmel. Tehát azt írja a Biblia, hogy tegyük rendben a dolgainkat, a munkánkat, és Isten felhasználja ezt, hogy hitelesítse az üzenetünket, amit át akarunk adni a világnak. A Máté 5.16 azt mondja, így ragyogjon a világosságotok az embereknek, hadd lássák, milyen jó, amit tesztek, és dicsérjék érte a mennyei atyátokat. Lehet, hogy egy sötét, szellemileg sötét helyen dolgozol, de azért vagy egy sötét helyen, hogy világosság legyen. És legyél emiatt izgatott. Ezért imádkoztál vasárnaponként a dicsőítés alatt. Uram, használj egy sötét helyen, hadd legyek világosság a világ számára. Azért vagy egy sötét helyen. Azért a munkahelyed azért nehéz néha. Azért vagy körülvéve nehéz emberekkel, vagy lehet, hogy nehéz körülmények között dolgozol. Azért, hogy ott fény legyél. Amen. Nem kell, hogy pásztor legyél ahhoz, hogy az evangéliumot hirdesd. Nem kell, hogy felmondja munkahelyeden, és elkezd dolgozni a gyülekezetbe, főállásban, vagy pásztorként, hogy te tud hirdetni az evangéliumot. Isten nem így gondolkozik. Isten kiküld mindannyiunkat a világ különböző pontjaira, hogy fények legyünk. És amikor az emberek látják ezt a fényt, a jó cselekedeteinket, azt, hogy jó munkát végzünk, akkor akarják majd tudni, hogy miben hiszünk. Addig az emberek nem akarják, és nem fogják akarni tudni, hogy te miben hiszel, amíg nem végzel jó munkát, amíg nem vagy fény a világban. Szóval a legjobb hely a munkahelyed, hogy megoszd az örömhírt. Ez olyan, mint mi ilyen élő bibliák vagyunk. Szóval csak gondolj arra, hogy a munkahelyeden lehet, hogy a legtöbb ember soha nem fogja kinyitni a Bibliát. És soha nem fogjál olvasni. Viszont te egy élő Biblia vagy. Az a kérdés, hogyha téged kinyit, mit lát benne? Látja benned Krisztust? Látja benned Krisztusnak a jellemét, a karakterét? Mert ez lesz a legnagyobb bizonyság számára. Látják Krisztust benned. A Kolossé 3.17 azt mondja, akármit tesztek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek. És általa adjatok szüntelenül hálát Istennek az Atyának. Bármit teszünk a munkahelyünkön, bármit csinálunk otthon, Isten arra hívott el bennünket, hogy bizonyság legyünk a munkánkon keresztül is. Oké, az utolsó két pontot csak tényleg nagyon gyorsan szeretném végigmenni. Az ötödik motivációs szint a munkában a jótékonyság, hogy segítsek másokon. Isten nem csak arra hívott el, vagy azért van a munka, hogy a saját szükségeinket betöltsük, hanem ez egy következő szint, hogy másoknak segítsünk. Nem csupán azért dolgozol, hogy magad szükségeid, vagy család szükségeiről gondoskodj, hanem hogy tovább adj. Okay? Tovább adj ebből. Minél áldottabb vagy, annál nagyobb áldást tudsz lenni. Szóval, amikor Isten megáld minket anyagilag, ez azért van, hogy mi áldást tudjunk lenni mások számára. Az Efézus 4.28b azt mondja, saját kezével végezzen hasznos munkát, hogy még a szegényeknek is adhasson valamit. Ha szeretnél áldott lenni a munkádban, meg kell tanulnod nagy lelkűnek lenni. Minél nagy lelkűbb vagy, Isten annál jobban meg fogja áldani a munkádat. Például beszélek 11.25. A bőkezű adakozó bővölködik, és aki másokat felüdít, maga is felüdül. Ismerek olyan üzletembereket, vannak olyan cégek, amik tizedet adnak ugyanúgy. Tizedet adnak, és tizedet fizetnek. Mi, mint gyülekezet, mint szervezet, mi is tizedet adunk. Nem csak szedjük a tizedet, mi is adunk tizedet, továbbadjuk. Hillsong Berlinnek adjuk tovább, és ezt nem azért, mert ők kérték, mert elvárták, ezt mi döntöttük el. Mert mi szeretnénk továbbadni, mert ez nekünk fontos elsősorban, de ezzel tudunk áldás lenni számukra is, hogy másoknak tudjanak ők segíteni, vagy rajtuk keresztül embereken. Szóval Isten, a következő szint a motivációnkban, a munkában nem csak az kell, hogy legyen, hogy a saját szükségünkben legyenek töltve, hanem hogy mi is áldást tudjunk lenni mások számára, hogy tudjunk segíteni embereken. És végül a hatodik, az örökkévalóság. hogy Isten királyságát építsem. Ez a legmagasabb szintű motiváció, ami lehet a munkánkban. Amire szeretnénk használni a munkánkat, hogy az örökkévalóságot építsük. Valami olyanba fektessünk bele, ami meg fog állni örökre is, és nem fog szétesni, amit a mó és a rozsda nem fog szétszedni és megrongálni, ugye azt írja a Biblia. Ez pedig nem más, mint Isten királyságának az építése. Ez a szint egy teljesen más szint. Hosszú távon gondolkozol. Nem rövid távon, hosszú távon gondolkozol. Arra használod a munkádat, hogy Isten királyságát építsd. Hogyan tehetjük meg ezt? Kétféle módon. Az egyik mód, hogy azokkal az emberekkel, akikkel együtt dolgozol a munkahelyeden, ezeknek az embereknek beszélsz Jézusról. Próbálod őket behozni Isten királyságába. Megosztod velük az örömhírt, az evangéliumot. Nem kell mindannyiunknak a gyülekezetben dolgozni főállásban. És ez nem is reális. Én például azt szerettem, és szeretem a mostani munkámban, hogy félig a világban dolgozok, félig itt a gyülekezetben, hogy van lehetőségem és test közelből tapasztalni azt, amin a világ megy keresztül. Milyen kihívásokkal küzd meg, milyen problémákkal. Ott vagyok személyesen, emberekkel kontaktálok. Egy óriási lehetőség. Nagyon sokszor azok az emberek, akik mondjuk gyülekezetben dolgoznak, el vannak szigetelve a világtól. Azt se tudják, mi van a világban. Mi történik az emberekkel, az átlag emberekkel. Használjátok ki, maradj ott, ahol vagy. Maradj ott, ahol vagy, és szolgálj ott, ahol vagy. Használd a kapcsolataidat, Isten királyságának építésére, használd a befolyásodat, hogy hatással tud lenni a világra, akár vezetői pozícióban vagy, vagy akár egy beosztotti pozícióban. Nagyon érdekes, de a mai globalizált gazdaságban az új misszionáriusok nem a pásztorok, hanem a keresztény üzletemberek. Olyan helyekre el tudnak jutni, ahova pásztorok nem tudnak eljutni, olyan országokba el tudnak jutni, ahova mások nem tudnak eljutni. Isten fel tud használni keresztény üzletembereket arra, hogy építsék Isten királyságát, és nem csupán pénzt termelnek, hanem építik ezzel a királyságot. A másik módja az, hogy pénzt keresel, és ezt visszaadod Isten királyságának az építésére. És itt most nem a tizedről beszélek, mert a tized azt mindannyian tudunk adni. Viszont vannak olyan üzletemberek, vannak olyan emberek, akiket Isten arra hívott el, hogy a tizeden felül nagyobb összegekkel adakozzanak, és építsék így a királyságot. Nagyon kevés ilyen ember van. Egy-két emberről tudok így, Hillsong Londonban, de a Hillsongban is vannak ilyen emberek. Ezt a csoportot úgy hívják, hogy Kingdom Builders. Nem tudom, hányan vannak, nem sok ember, de nagyon sok pénzük van. És Isten őket arra hívta el, hogy az adományukkal nem azért keresik a pénzt, hogy még egy jachtot vegyenek, hanem hogy azt a pénzt valami olyanra fordítsák, amivel elősegítik Isten királyságának a növekedését. És vannak emberek, akiket Isten erre hívott el. Ilyen adományokból épülnek fel gyülekezeti épületek például. Ilyen adományokból tudnak megvenni gyülekezetek egy telket mondjuk, vagy ilyesmi. Szóval Isten így is tudja használni. Máté 6.33 azt mondja, Isten királyságával is azzal törődjetek, amit Isten királysága kíván. Erre törekedjetek mindenek előtt. Isten pedig majd törődik azzal, amire szükségetek van. Befejezésképpen csak szeretnék egy igét felolvasni még, és ezzel zárni a mai üzenetet. És remélem, hogy bátorított ez az 5-6 motivációs szint, és remélem, hogy mindenki megtalálta a motivációt a munkában, hogy a munka többről szól, mint hogy pénzt keresel, és hogy csak betöltsd a szükségeidet, hanem ennek van egy értelme, van egy célja az életünkben. És Isten ezt meg tudja áldani, és csak bátorítak arra is, és imádkozom azért, hogy találd meg azt a munkát, amiben ki tudsz teljesedni. Viszont hadd mondjak még egy dolgot, nagyon sokszor az álommunkánkat nem találjuk meg azonnal. Akik vállalkozást indítanak, vagy kezdenek el, beszélgettem pár ilyen emberrel. Az én tapasztalatom az az, hogy több lábon kell állnod. El kell kezdened több lábon állni. Ez nem úgy van, hogy azonnal felmondasz a munkahelyeden, és hirtelen belevágsz egy hitből, mert keresztények vagyunk, egy munkába aztán egy csomó adósságot felszedsz. hanem párhuzamosan elkezdett csinálni. Csak hadd mondjak egy példát. Vannak emberek, akik pilótaként szeretnének megtanulni kereskedelmi repülőgépeket vezetni. Na most egy ilyen pilótaképzés, ez több 10 millió forint, nem tudom, de nagyon sok pénz. Ahhoz, hogy elérjék ezt a céljukat és ezt a álommunkájukat, először nekik létre kell hozni egy másik céget, ami finanszírozza ezt. Tehát, hogy egy dobbantó az álmukhoz. És például én most egy ilyen karrierváltásban vagyok. Én már körülbelül ilyen 5-10 éve, vagy 5 éve egy karrierváltásban vagyok. Ez azt jelenti, hogy a zeneoktatásból én szeretnék teljes állású pásztorrá válni. De ez nem úgy történt, hogy én hitből akkor felmondok, aztán tessék, gyülekezet, fizessétek ki a fizetésemet, és így beledobtam magamat a mély vízbe, aztán utána a családomat anyagi bizonytalanságba helyezem, hanem mindig egy picit kevesebbet dolgoztam zenészként, zenetanárként, és egyre többet a gyülekezetben. És ezek évek. Ez sok idő. Szóval, hogyha ilyenben gondolkozol, akkor legyél bölcs, legyél felelősségteljes, és ezt meg lehet csinálni, de ehhez lehet, hogy kell egy másik munka, ami ezt finanszírozza, hogy elérd a céljaidat. És ez is rendben van, mert ezek így történnek, ezek így változnak az életben sokszor. De befejezésképpen a Máté 6:20-at szeretném nektek felolvasni. Ez azt mondja, hogy inkább a mennyben gyűjtsetek kincseket, mert ott sem moly, sem rozsda nem teszi tönkre, sem a tolvajok nem lopják el. Nem tudom, tudtátok-e, de hogy létre tudunk hozni egy bankszámlát a mennyben. Tudod, hogy ez a legjobb bankszámla. Oda tudod gyűjteni a pénzedet. Hogyan? Hogyan tudjuk ezt megvalósítani? Hogyan tudunk egy bankszámlát létrehozni a mennyben? Úgy, hogy felhasználod a munkádat Isten királyságának az építésére. Felhasználod a kapcsolataidat, felhasználod az ott lévő kontaktjaidat, felhasználod a befolyásodat, és azt a pénzt, amit megkeresel ezzel. Nagyon sokféleképpen lehet. Amikor belefektetsz embereknek az életébe, és azok az emberek megtérnek. Ez egy befektetés, egy örökké valóságba egy befektetés, mert ezzel is Isten királyságát építed. Lehet, hogy elhívsz valakit egy vacsorára, és lehet, hogy ez a nagy lelkűség, ez fog valakit odáig vinni, hogy Krisztust megtapasztalja az életébe. Fel tudod használni a földi vagyonodat, a földi munkádat arra, hogy emberek megtérjenek, hogy embereket magaddal vigyél a mennyországba, és ez az, amit csinálunk. Amen. Ez, amiről szól a gyülekezet, ez az, amire Isten elhívott bennünket. Ez a legjobb befektetés, amit tehetünk. Imádkozzunk most. Kérlek, hogy álljatok fel. Drága Jézus, köszönjük neked a te igédet, és köszönjük neked, Urunk, hogy a munkát nem csupán azért adtad az életünkbe, hogy fenntartsuk önmagunkat, vagy hogy pénzt keressük, vagy túléljünk, hanem sokkal nagyobb célokra. Köszönöm neked, Uram, azt, hogy van terved a munkáinkkal, és csak imádkozom azért, hogy itt, ebben a gyülekezetben mindenki megtalálja azt a munkát, amiben ki tud teljesedni, amiben tudja használni a talentumait. És Uram, imádkozom azért, hogy a munkánknak a gyümölcsét megtapasztalják mások is. Embereket vigyen ez a mennyországba. Szeretnénk ezen keresztül is építeni a te királyságodat. Uram, imádkozom azért, hogy megértsük. És megtapasztaljuk, hogy a munka azért hívtál el bennünket, hogy el tudjuk látni magunkat és a családunkat. Uram, köszönjük neked, Urunk, hogy ezen keresztül használni akarod a talentumainkat. Köszönjük neked, hogy ezen keresztül fejleszteni akarod a jellemünket. Köszönjük neked, Urunk, hogy ezen keresztül szeretnéd, hogy hitelesek legyünk, bizonyság legyünk mások számára, hogy ezen keresztül segítsünk másokon, és hogy a te királyságodat építsük. Jézus nevében. Ámen.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kkl.hu weboldalon.